Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Ma egy igazán új dologgal készülünk nektek, amelyhez segítségül jött hozzám Kovács Bálint.
Sziasztok! Köszöntelek titeket! Szia Patrik!
Én pedig Patrik vagyok, és azért bátorkodtam ezt az újszerű dolgot mondani, mert ha jól emlékszem, akkor egyetemi fociról, mármint egyetemi meccsekről még nem beszéltünk, pedig prospektek, draft, esetleg eredmény szinten már előjöttek NCAA meccsek, de most egy kisebb beharangozót fogunk a hétvégi első fordulóhoz tartani Bálinttal, és rögtön egy kérdéssel készültem hozzád, Bálint, ami amilyen egyszerű, annyira mégsem egyszerű. Tehát melyik szezont várod jobban, az egyetemit vagy az NFL-t?
Nagyon számítottam valamilyen kérdésre, amivel így meg tudod csavarni az elején az adást. Igen, bennem is itt megfogalmazódott a kérdés, hogy vajon hány hete beszélgetünk arról, hogy kezdődik lassan a szezon, és akkor most már mindenki készül, meg mindenki várja, meg mit tudom én. Jaj, nehéz, ugye. Én nagyon izgatott vagyok mindig az egyetemi futballal kapcsolatban, és most már csak azért is mondhatom ezt, mert egyre többet próbálok még egy szinten lentebb menni ugye a high school focihoz, hogy lássam azt, hogy aki az egyetemre jön, az freshmanként mit tud alakítani nagy nevű freshmanként, de ugyanez gyakorlatilag Pepitában a draft meg az első éves NFL játékosok. Melyiket várom jobban? Ez egy nagyon jó kérdés. Mindig különlegesebb szerintem a college szezon, és nyilván a természetéből fakad, hogy különleges, rengeteg csapat, rengeteg eltérő szisztéma, sok nagyon érdekes sztori. Most talán azért várom egy picit jobban, mert az első hétvége, vagyis hát ugye már egyen túl vagyunk egy ilyen nulladik heten, ugye egy nulladik hétvégi meccseken, de én most picit jobban várom az egyetemit, mert itt egy olyan két mérkőzésről fogunk beszélgetni, ami szerintem egészen parádés.
Igen, ezt az elején elfelejtettem elmondani, hogy itt valószínűleg, ha minden héten össze tudunk ülni Bálinttal, ami egyáltalán nem garantált, de igyekszünk, akkor mindig beszélni fogunk egy-két meccsről hosszabban, illetve említés szintjén még további egy-két meccsről. És akkor rögtön egy újabb kérdés hozzád, Bálint. Így rögtön megsorozzak az elején, de ezek még nem a nehezebb fajta kérdések.
Várjál, még nem válaszoltad, hogy melyiket várod jobban?
Igen, erre is gyorsan ki akartam térni, hogy szerintem egyébként azért városabb idén az egyetemi futballszezon, és talán számomra is, mert a tavalyi, a Covid az nagyon-nagyon szétszette. Ugye itt több csapat vagy teljesen visszalépett, vagy csak részben lépett vissza, vagy a konferencia indult később, nagyon sokan opt-out-oltak, úgyhogy most pedig végre kapunk egy olyan szezont, ami úgymond újra teljes lesz így két év után, és szerintem ezért nagyon város ez az egész dolog. Szerintem itt úgy fog kinézni a beszélgetésünk nagy része, hogy úgy beszélünk azért főleg a meccsekről, hogy nem megyünk bele nagyon itt a részletekbe, hanem többet beszélünk főleg olyan játékosokról, akiket talán jövőre is láthatunk, illetve hát nyilván a nagyobb nevekről mindenhol megemlékezünk. És akkor a kérdés hozzád, Bálint, hogy ha jól tudom, az Arena 4 mind a kettő nagy ide, vagy a heti nagy mérkőzés közvetíti, és hogy melyik el leszel te?
Én az első leszek a Miami-Alabama mérkőzésen, ugye ki kell emelni, hogy itt a hazai és a vendégcsapatoknak semmi szerepe nincsen, ugye Atlantában fogják ezt a mérkőzést játszani, semleges helyszínen, csak úgy, mint a másikat, ott ugye Georgia-Clemson párosítás jön össze, az pedig Észak-Karolinában lesz a Panthersnek a stadionjában. Én a Istivel leszek az első meccsen, ez lesz idén nekem az első, tehát a kickoff mérkőzésem, és azért is vagyok nagyon izgatott, hogy azért ez mindig egy picit, hogy mondjam, egy ilyen ünnepi pillanat, hogy bele lehet ülni a székbe is, meg bele lehet ülni a mikrofon mögé. Nagyon várom, főleg úgy, hogy az Alabama volt az utolsó egyetemi foci meccsen, vagy az Alabama volt azon az utolsó egyetemi meccsen, amit adhattam, ugye ez a bajnoki döntő volt, és hát sok minden történt azóta.
Így van, így van. Tehát azért is tértem ki erre, hogy akkor rögtön erről a meccsről beszélgessünk, és hát azok nézők kedvéért, vagy hallgatók kedvéért, akik kevésbé vannak tisztában itt az egyetemi fociban, ugye ezt el tudjuk mondani, hogy az Alba nyerte tavaly a bajnokságot. A Miami pedig, hát nevezhetjük egy top 15-ös erőnek, de az biztos, hogy még top 20-as erőnek itt az egyetemi foci körökben, tehát rögtön egy viszonylag nagyobb csemegével készülhetünk, és te hogy látod ezt az Alabama offense-t? Mennyire fog visszaesni azok után, hogy tavaly elvesztették a kezdő, vagy tavaly úgy vesztették el a kezdő irányítójukat, futójukat és a Heisman győztes elkapójukat is, hogy mind a hárman jöttek az NFL-be, illetve hát a támadó falból is érkeztek ide játékosok. Mennyire fogják őket tudni pótolni, illetve mennyire lesz más a rendszer itt Bill O'Brien alatt, ugye tavaly Steve Sarkisian egy egészen félelmetes offense rakott össze.
Hát, arról szót ejteni, hogy mit csinál tavaly az Alabama, tényleg csak a tavalyi LSU-s magasságokat lehet érinteni, mert igen, hát gyakorlatilag megállíthatatlanok voltak, és szerintem még a bajnoki döntőben se volt kérdés, hogy mi fog történni ezen a mérkőzésen, lemossák az Ohio State-et, de hát ahogy kell, úgy ment Steve Sarkisian ugye a Texashoz, és nem egy stratégiát vitt magával, hanem többeket kiemelt ebből a csapatból, hogy elvigye magához a Longhornshoz, de Nick Saban mondta azt önmagáról, ami egy nagyon jó dolog, hogy ő azért a legjobb edző, vagy nem is a legjobb edző, a legjobb recruiter, tehát a legjobb toborzó, miután gyakorlatilag most már sok-sok éve, és nem csak az Alabamánál, hogy az LSU-nál is volt bajnok, hogy évről évre föl tudja tölteni ugye a rostert játékosokkal, olyan freshmenekkel, akik már az első évükben kezdők lehetnek, vagy éppen jönnek a transfer portáról olyan játékosok, akik azonnal a tavalyi kezdők cipőjébe tudnak lépni, úgyhogy a stabilitás megvan az Alabamánál, nyilván egy teljesen másképű támadórendszer lesz ez most O'Brien alatt. Én azt gondolom, hogy a csapat az ugyanolyan offense heavy lesz, mint tavaly, persze a védelemben is meg lesznek a sztárok, de mindenképpen a támadókról fogunk beszélni, és arról, hogy dominánsak lesznek végig.
Na, ez tök jó, hogy így említetted, hogy a támadókról fogunk beszélni, mivel ez lett volna a következő kérdésem, ami nagyon érdekel engem, hogy azért az Alabama defense az egy ilyen, mondjuk úgy fogalommá vált az elmúlt időszakokban, de ez a tavalyi offense teljesen elhomályosította itt a defense-t, és ez részben aznak köszönhető, hogy ez egy historikusan jó offense volt, de részben azért annak is, hogy szerintem ez a védelem talán nem muzsikált úgy, mint ahogy vártuk tőlük, ellenben azért talentben nagyon nincs hiány. Tehát itt Will Anderson nevével lehet találkozni, vagy Christian Harris-ével például, de George Jobot is ki lehet emelni a corner sorból, illetve a harmadik linebackerük nevének a kiejtésével nem próbálkozok meg, aki, ha jól emlékszem, transferrel került.
Igen,
Harry Toto. És ez egy nagyon-nagyon erős sor, és engem meglep, hogy azt mondod, hogy az offenzről fog szólni továbbra is minden, illetve csak részben lep meg, mert persze én is azt várom, hogy nagyon jók lesznek, de azért ettől a védelemtől is várhatunk egy előrelépést, nem?
Mindenképpen itt azért a tavalyi freshmenek, mondjuk éppen itt Malachi Moore-nak a neve van előttem, bekarikázza nekem, egy nagyon nagy kedvencem, még csak másodéves játékos, tavaly sokat volt sérül, de iszonyatosan nagy playmaker, hát nem ugyanaz a játékos, mint Minka Fitzpatrick, de hasonló playmaker, hasonló szerepkörben, úgyhogy jó kezekben van ez a védelem 2021-ben is, és hát egy olyan csapatnál, ahol még egyszer kanyarodjunk vissza a főedzőhöz, Nick Sabanhez, mindig az ország legjobb stratégiáit vonzza magához, és mindig a legnagyobb tehetséget. Nem véletlen, hogy Josh Jobokról, meg Will Andersonokról beszélgetünk, és oké, Jobb jöhet a draftra, Anderson pedig még mindig csak másodéves, és azt mondják, hogy hát, hogyha levesszük a nagyon nagy sztárokat, a Tibidőket, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a legjobb pass rusher az országban.
Igen, ez tök jó. Egyébként én ugye azt olvastam, meg amennyire egy tiszta vagyok a nevekkel, én kevésbé követtem én szerencsétlenségemre az években, hogy ez a linebacker sor iszonyatosan jól blitzel. És ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok nagy plét is akár láthatunk tőlük, ami talán tavaly picit hiányzott. Most nyilván Alabama mércével mérve mondom ezeket mind, mert nyilván nem egy 35. csapat az országban volt itt a Bamának a mércéje. Még egy picit visszakanyarodva az offense-re, és akkor ezzel le is zárhatjuk a dolgot, hogy az új kezdőirányítóról, Bryce Youngról keveset beszéltünk, pedig hát ötcsillagos recruitként érkezett ő az iskolákhoz, és hát ő is egy, hogy fogalmazzam, egy újfajta dual threat QB, tehát mit várhatunk szerinted, mennyire lesz passzközpontú a vele vezette Bama, vagy Mac Joneshoz képest azért sok direkt futást is láthatunk tőle, mondjuk.
Hát mindenképpen sokkal atletikusabb játékosról beszélünk, mint Mac Jones, még annyit hozzátennék az ő kis pedigréjéhez, hogy nem csak, hogy ötcsillagos, de ugye a legtehetségesebb irányítója volt annak a klásznak, ahol egy DJ Ugalele is tavaly megvillogtatta azt a tehetséget, amit ugye véltünk nála felfedezni középiskolás szinten, és hát gyakorlatilag abból a kaliforniai QB gyárból jön, ahonnan a legtöbb irányító manapsága a college futballban, ugye a legerősebb high school csapatból, a Mater Dei csapatából érkezett ő, és már akkor, mikor mondták, hogy jött az Alabamára, biztos, hogy kezdeni fog, és akkor az volt, hogy nem ő kezdett, hanem Mac Jones, és hát mutatja a rendszer erejét, hogy Mac Jones a fizikai hátrányai ellenére is tudott Young előtt kezdeni, persze Jones ismerte a rendszert, még Young nem. Most mindenképpen ez rá lesz szabva a mobilitására. Picit ilyen Tua vibe-okat kaphatunk, nem teljesen ugyanaz, de kicsit azt láthatjuk majd, hogy akkor, amikor kicsi gond van, vagy akkor, amikor direktebb futásokat várhatunk irányítótól, akkor bizony oda fogják neki adni a labdát, de ki kell emelni nála, hogy borzasztóan pontos irányítóról beszélgetünk, csak úgy, mint ugye Jones is volt, úgyhogy pass heavy, pass happy offense lesz, és nagyon kíváncsi vagyok azokra a szituációkra, amikor neki tényleg fel kell majd lépni egy olyan párosításoknál, mint mondjuk, hogyha a SEC döntőre gondolunk, hogy szaladjunk előre, de egy Texas A&M ellen, egy LSU ellen, erősebb SEC csapatok ellen, kíváncsi vagyok, hogy mit fog mutatni.
Oké, akkor így lezárásképp még hozok én is egy embert, és még utána te is gondolkodj, hogy ki az, akit a hallgatóknak ajánlanál mindenképp megtekintésre. Én érdekes módon a támadófalból hoznék egy nevet, Evan Neal-t kell megjegyeznünk, aki átmozog idén, valószínűleg left tackle-be, tavaly ugye nem ezen a poszton kapott helyet, de hogy már most úgy tűnik, hogy ki fog magaslani a jövő évi draft classból. Hát hasonlóan domináns számokat tud, mint tavaly, hát hasonlóan, tehát lehet, hogy nem annyira brutálisan jók a számok, mint tavaly Penei Szólelnek, de egy hasonlóan domináns játékos lehet belőle, és hát ezt idén be tudja bizonyítani a legnehezebb támadófal poszton is.
Mindenképpen keressünk rá Neal nevére a Twitteren, vagy egyéb ilyen videó megosztókon, ahogy ugrálgat ilyen óriási testmérete minél magasabbra, látszik, hogy milyen atletikus. Én mellőre választanék egy játékos, Jaleel Billingsley, az a tight end, ilyen Y-elkapó tight end pozícióban, picit hasonlít inkább egy elkapóra tényleg, de nagyon atletikus, nagyon agilis játékos, és rengeteg szerepe volt, illetve azt mondom, hogy nagyon sok first down-nál és touchdown-nál volt nagy szerepe, nyilván a többiek mellett, Waddle-ék mellett azért kevés labda jutott neki, de amikor oda dobta neki a labdát Mac Jones, akkor bizony tudott élni a lehetőséggel, kíváncsi vagyok egy ilyen felnagyított, vagy hogy mondjam, egy ilyen kiterjesztett szerepkörben neki milyen teljesítménye lesz 2021-ben. Patrik? Reméljük itt vagy még, miközben le van némítva szerintem
Így van, köszönöm. Nagyon jól megérezted a problémát. Közben pedig már elmondtam egy 2-3 mondatot, amivel átvezettem, hogy most az ellenfélről, a Miami-ról is beszéljünk egy pár szót, mert bár nem annyi a talent náluk, mint az Alabamánál, de egy nagyon izgalmas gépezet van készülőben itt. Nem azt mondom, hogy itt meg fogják tudni szorítani az Alabamát, de vannak olyan játékosaik, akik okozhatnak gondot, főleg inkább a Bama defenzíve, és itt rögtön az irányítóra tekintenék. Egyetértesz ebben?
Én abban nagyon egyetértek. Attól függetlenül nem hallottam, hogy mi volt az átkötésed, de hogy itt ez a támadók mérkőzése lesz, én úgy gondolom, ez a Miami offense, ez nagyon sok pontot fog fölpakolni. Nem feltétlenül csak az Alabama ellen, hanem úgy az egész szezon tekintve, mert végre itt ugye Brett Leslie lett tavaly a támadó koordinátor, az SMU-tól jött, és gyakorlatilag teljesen Derrick Kingre lett formázva az a rendszer, aki hogyha valóban egészséges, és ugye neki volt egy sérülése tavaly, vagy hát a tavalyi szezon során, és fel tud épülni, akkor ez egy pontgyár lesz, és nagyon-nagyon izgalmas lesz nézni azt, hogy a Miami hogy fog masírozni át a pályán. Tényleg izgalmasabbnál izgalmasabb játékosok vannak itt is, és nem csak a végzősök között.
És nem csak izgalmasak, hanem nagyon jó nevűek is, mint például Charleston Rambo vagy Mark Harley, ugye a két legjobb elkapója talán Kingnek. Én azt tudom elmondani egyébként erről a Miamiról, hogy sokszor nem feltétlenül a leghatékonyabban játszó csapat, de nagyon-nagyon látványosan és jól tudnak haladni időközönként. King pedig tipikusan szerintem az az irányító, aki még nem NFL ready, tehát egyáltalán nem az a típus, aki egy pro-style offenszben szerintem eredményes lehet, viszont hát egészen egzotikus dolgokra képes, és biztos, hogy egyébként a nagyon erős Bama defense ellen is hozni fog pár nagy játékot.
Biztosan nem egy hagyományos irányítójátékról beszélgetünk nála. Viszonylag alacsony játékos, nagyon mobilis, nagyon szereti azokat a szituációkat, amikor ő kiszabadulhat, nagy játékot csinál meg, nem csak a lábán, hanem a karjával is, pályaszélén, úgyhogy igen, és kiemelted Rambo-t, Harley-t, illetve ott van még Keyshawn Smith. Fegyverekben nyilván minőséget tekintve azt gondolom, hogy neki is megvan az arzenája. Persze nem hasonlíthatunk senkit az alabamai tehetségekhez meg a toborzáshoz, de ha már toborzás, akkor itt utána nézegettem, hogy a 2021-es recruiting classban 11. helyen vannak egyébként a Miami Hurricanes-nél, tehát nagyon-nagyon magasan tudnak ők is tehetségeket toborozni. Nyilván az Alabama vezeti vagy ebben a kategóriában az országot, de itt top 20-ról beszélgetünk, meg top 15-ről, azért az közel-közel lesz egyébként a top 10-hez.
Hoppá, egyébként ez a 11-es szám, vagy ez a recruit 11, ez meglepett, azért nem gondoltam, hogy ennyire jól.
Igen, ugye az ACC-ben másodikok, nem véletlenül a Clemson mögött.
Jó, és akkor pár szó a fekete levesről, hogy ez a Miami védelem mire lehet képes az Alabama offense ellen. Tudsz-e itt Bubba Boldenen kívül kiemelni olyan játékost, akire figyeljünk?
Igen, Bubba Boldent jól említetted, meg volt is egy cikkben róla néhány szó. Ugye nagyon sok idős játékossal operálnak, mint a támadók, mint a védők szintjén. Ki lehet emelni, hogy a Tyrique Stevenson-t, Georgia-tól jött nagyon magasan rekrútolt tehetség, illetve ha még itt a védőfalnál lehet, ugye nagyjából a csapatnak az erőssége lehet, DeAndre Johnson szintén egy transferelt játékos, vagy éppen Zach McCloud, de nagyon érdekes lesz majd a négyes számban játszó Keontra Smith-t nézni, ő egy ilyen hybrid linebacker safety, most már a safety pozícióval egyel föntebb lépett, és ő lesz a gyenge oldali linebacker, hogyha mérkőzés előtt csak egy védőt karikázunk be, és az nem Bolden, akkor legyen inkább Keontra Smith.
Wow, akkor különösen fogom nézni. Akkor meg egy gyors tippet akarok a meccsre tőled. Mire számítasz?
Ez nagyon izgi, azt hiszem most pont 19...
Mondja csak.
19 és félen van a line, ugye az Alabama javára, tehát 20 ponttal kellene nyerniük, hogy hozzák ezt a dolgot. Hát szezon elején egy ilyenbe belevágni szerintem elég rizikós, hogy... 3 touchdown van a két csapat között, nyilván óriási favorita a Bama, most éppen 18,5, az over-under pedig a pontszámokra 61,5, én inkább azzal mennék, hogy az lesz over, és a 18,5 a spreadre pedig under.
Abszolút egyet értek, én is ezt tippeltem volna, és bár nagyon szívesen nézem a következő meccset, de én miattad erre a meccset jobban koncentrálni.
Nem kell ezt.
Úgyhogy ezt ajánlom. Ahol szerintem még jobban ki fogod fejteni itt a többi játékosnak a szakértelmét. Na, de akkor ugorjunk rá a sokak által nagyobbnak is prognosztizált meccsre. Ugye itt rögtön az ország legjobb 5 csapatából 2 találkozik, a Clemson Tigers játszik a Georgia Bulldogs-szal, és itt a Bulldogs-ot sokan titkos esélyesként emlegetik akár a bajnoki címre is. Te mennyire értesz egyet, és hogyha igen, esélyesek lehetnek, akkor miért szerinted?
Ez egy nagyon jó dolog, amit így felvetsz, mert ugye valószínűleg el fogják hozni a keletet az SEC-ben, és meg fogják nyerni azt a csoportot a konferenciában, és bár tőlük is kivált egy-két nagyon jó játékos, mégis ott vannak a második sorban azok a tehetségek, főleg ugye itt a secondary-re kell gondolni, sokan távoztak, vagy éppen ugye volt Tyrique Stevenson is transferelt. De mégis ott van az a JT Daniels, aki, hogyha azt nézzük, hogy melyik csapatok a legjobbak az országban, akkor mindig egy olyan Gárdához lyukodunk ki, ahol elit irányító játék van, és ő ezt tudja. Ugye őt szintén transferjátékos USC-ről jött, és hát ha már transferek, és csak ezeket emlegetem, akkor Eric Gilbert ugye nyilván az LSU-tól támozott, egy nagyon-nagyon tehetséges elkapó, tight end, de mindenképpen egy nagyon domináns célpont. Én nem tartom őket egyáltalán azon a polcon, ahol mondjuk tartanánk az Alabamát, én még a Clemsont is, sőt az Oklahomát tenném ugye a harmadikként oda. Itt a kiemelések szempontjából is ugye a második kiemelt ugye az Oklahoma és a harmadik a Clemson, Ohio State, Georgia, így vagyunk. Szerintem a Georgia egy picivel hátrébb tart, mint az Alabama, vagy éppen a Clemson. Még azt mondom, hogy az Ohio State is. Nagyon jó csapat lesznek, de nem gondolom, hogy el tudják hozni az SEC-t, és már itt az elején egy nagyon izgalmas dolog van, azzal, hogy aki ezen a meccsen kikap, nagyon-nagyon nagy lépés hátrányba kerül, ugye, még mindig csak 4 csapatos playoffban. Mit gondolsz, Patrik?
Abszolút egyetértek ezzel, bár pont azt olvastam valahogy, ha a Georgia-t még ki is kap, annyira könnyű a schedule-jük, hogy valószínűleg hozni fognak tükör simán minden mérkőzést, és még ennek ellenére is meg lehet nekik a playoff. Persze nyilván ahhoz kell azért, hogy itt mondjuk egy szűk vereség legyen maximum egy erős Clemsontól, illetve szerintem azt nem most így hirtelen nem tudom, hogy fél másodpercet kihagytam, hogy George Pickens nevét nem említetted, aki kihagyja.
Sérült, ugye, igen.
Aki sajnos megsérült, ugye ő lehetett volna talán a legjobb célpontja Danielsnek. Ellenben a védelmében továbbra is bízhat, ahol egy olyan érdekességet emelnék ki, hogy cornerback poszton Derion Kendrick ott lesz, aki, ha jól emlékszem, a Clemson játékosa volt még 2 évvel igen. ezelőtt.
Még tavaly is a Clemsonon volt, és a Clemsonnak egy ideig úgy nézett ki, hogy mind a 11 kezdőjét vissza tudják hozni a tavalyi szezonból. Ugye többek között Mike Jones, aki az LSU-ra ment, illetve Derion Kendrick is, aki, hát ne felejtsük elő, ötcsillagos elkapóként érkezett a Clemsonra, majd átképezték cornerbe, és most pedig távozott a csapattól. Igen, ő lesz az egyik kezdő.
Szerinted mennyire fogják tudni, a védelem mennyire fogja állni a Clemson ellen a sarat?
Szerintem állni fogják a sarat sokkal stabilabb ez a védelem, mint ahogy gondolnánk így a nevek alapján. Itt azért összeállt ez a csapat, és már a tavalyi szezon során is megmutatták azt, hogy nagyon divers ez a védelem. Persze mondom, nagyon sokan kiváltak, rengeteg Georgia játékos ment el a drafton, és hát nyilván nem könnyű őket pótolni, de ugyanazt lehet mondani náluk is, mint az Alabamánál, hogy ha valakik, akkor ők tudják ezeket a tehetségeket pótolni, nem véletlenül toboroznak olyan magasan évről évre, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, pontgazdag, fordulatokban gazdag meccs lesz, de én azt gondolom, hogy ha van védelem a szezon elején, amelyik fel tudja tartóztatni a Clemsont, akkor szerintem a Georgia-i mindenképp lehet az.
De jó dolgot mondta egyébként, pont ezt akartam én is kiemelni, hogy nagyon jókor találkoznak szerintem a Clemsonnal, mert ugye itt sok változás volt a Tigersnél is, ugye kezdve azzal, hogy Lawrence 1/1-esként jött az NFL-be, és hát DJ Uiagalelei szintén hatalmas tehetségként van elkönyvelve, és tavaly láthattuk, hogy beugróként is jól teljesített, de ki tudja, hogy már itt az első fordulókban is olyan fordulatszámon tudja pörgetni ezt az offenszt, mint amit várunk tőle. Itt én egy másik sérülésből visszatérő játékos, illetve egy sérülésből visszatérő játékos Justin Ross szerettem volna még kiemelni, aki 2 éve nagyon-nagyon jól játszott, sajnos tavaly sérülés miatt egy percet sem volt a pályán, de ez a Clemson offenz jó lehet, de nem feltétlenül várom, hogy már itt a szezon elején nagyon jók lesznek.
Igen, mindenképpen nagy kérdés, hogy mint ahogy Youngnál is nem láttunk egyetemi szinten belőle túl sokat. Oké, Uiagalelejétől volt 2 fantasztikusan jónak kinéző mérkőzés, de én azt gondolom, hogy azért lehet jó a Clemsonnak az offense, ha már így rátértünk az ellenfélre, mert ott vannak azok a játékosok, akik ott voltak a korábbi években is. Egy Frank Ledson már junior, egy Joseph Ngata már junior, egy Justin Ross, jó, redshirt junior, de olyan célpontjaik vannak megint ennek az elkapó gyárnak titulált Clemsonnak, illetve Uiagalelejének, ami egészen a párját ritkítja, és jó, nyilván nem egy Garrett Wilson, Chris Olave, de azért nagyon magas színvonalon tudnak ők is dolgozni. Szerintem a támadó fal is korrekt lesz, és hát Uiagalelei úgy készülhetett ebben a szezonban, vagy ebben az off-seasonben, hogy egy volt teljes felkészülési szezonja, 2 az övé az egész támadósor.
Abszolút egyetértek, és ráadásul ő is egy abszolút dual threat fegyver, úgyhogy lábon is sok szép dolgot várhatunk tőle, egy elég masszív felépítésű játékosról van
szó. Nem kicsi jóról beszélünk.
Igen, igen, bármilyen fiatal is, de úgy nem feltétlenül állám az ütést vele szemben. És ha már ütések, akkor a védelmükről talán kevesebbet beszéltünk, és tavaly szerintem elég nagy csalódást okoztak. Mennyire tudnak visszapattanni itt a rossz teljesítményhez képest?
Minden évben a Clemsonnak a védelme azért egy egész jó kis összeállított egység itt Brent Venéből szaladt, és öt csillagos tehetség hátán. Ránézek tényleg a nevekre, egy Brian Breeze ország legjobb játékosa, Tyler Davis, Mice Murphy, Xavier Thomas már ötödik évében az egyetemen, és hát talán az egyik leggyengébb játékosa az egész sornak, úgyhogy szintén öt csillagos volt. Érkezett egy Mike Jones Jr. linebacker sorban, ott van egy Andrew Booth, aki elsőkörös lesz. Nagyon jó játékosok, mind egyénileg, mind csapatszinten, de tényleg azt kell kiemelni, hogy Brent Van Abels, ha valaki, akkor ő tudja, hogy hogy kell ezeket a játékosokat úgy mozgatni, hogy olyan szupersztároknak tűnjenek, mint Isaiah Simmons volt 2019 után.
Abszolút. Szerintem itt az elmúltakból is az derül ki, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas és kiélezett meccs lehet, na de térjünk a lényegre, hogy szerinted lesz-e meglepetés? Már amennyiben mondjuk egy Georgia győzelmet meglepetésnek tudunk nevezni?
Amikor az ötödik kiemelt megveri a harmadik kiemeltet, akkor ez egy upset, de ne felejtsük el, hogy itt senki nincs hazai pályán, és ebből a szempontból ez érdekes dolog lehet. Hát én azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen szerintem több esélye van a Clemsonnak, hogy megnyerjék, viszont sokkal nagyobb a veszteni valójuk is, úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire fognak kilépni a saját cipőjükből, hogy mennyire tartják azt a Clemson játékot, ami úgymond biztonsági nekik. Mert hogyha arra gondolunk, hogy a Clemson, ha kikap ezen a meccsen, akkor szerintem elbukta azt is, hogy négybe kerülhessenek az év végén. Mondván a legerősebb csapattól kikapnak, és ugye nem nagyon lesz ki ellen javítaniuk.
Igen, jogos.
És a minden évben elmondjuk azt, hogy az ACC, hát benne van a Group of Five-ba, de lehet, hogyha kibővítjük Group of Six-re, és beveszik az AAC-t is melléjük, akkor hát ott lennének érdekes dolgok, és nem feltétlenül a Clemson kimagaslására gondolok, hanem egy Cincinnati bőven pariban lenne itt ezekkel a csapatokkal. Szóval nem jó a schedule, nem lesz annyira sok quality győzelmük, nem lesz sok annyi minőségi győzelmük. Ha kikapnak a Georgia ellen, hogy ott lehessen kampányolni a top 4 mellett, főleg, hogyha a Georgia ugye lesimázza a szezont, és csak az SEC döntőn múlik, hogy veretlenek lesznek-e. Én azt mondom, hogy a Clemson elviszi ezt, de nem olyan magabiztos ez a tip, és mondom, szezon elején egy ilyen meccsre fogadni azért, hát necces, ugye mínusz 3 a Clemson, és 51,5 az over-under az összpontszámot tekintve. Igen, nehéz. De mit mondanál?
Én megyek egy meglepővel, szerintem a George behúzza.
Wow.
Nem feltétlenül tudom megmagyarázni, talán azt kivéve, amiről beszéltünk már, hogy a Clemson oldaláról inkább érzem azt, hogy jobban össze kell tenni, még itt az elején a támadósort, meg sok volt a távozó, tudom a Georgiánál is, de szerintem a legfontosabb poszton ott végre megtalálták az emberüket. Nagyon szoros meccs lesz, de szerintem itt lesz egy upset.
Jót tenne a... Nem mondom azt, hogy jót tenne, de mindenképpen izgalmas lenne az első fordulóban, hogyha Clemson már is kikapna, ugye ők nem szokták meg ezt a vereség dolgot itt az elmúlt években, főleg nem az alapszakaszban.
Na, és akkor nem meglepő módon kicsit már is túlléptük az időkeretünket, úgyhogy egy rövid ajánlást azért várok tőled is, és utána én is elmondom, hogy melyik meccset nézem még, meg mindenképp a két fő találkozó mellett, hogy melyik úgymond kisebb csapatok meccseire koncentrálná, és mondj egy játékost, aki miatt érdemes azt nézni.
Itt még hozzá lehet tenni azt, hogy játszik gyakorlatilag az első fordulóban, szinte minden nap elsőjétől fogva az NCAA, ugye van első, másodikán, harmadikán, negyedikén meccs. Nem akarom lelőni azt, amelyiket szerintem te fogod mondani, bár van itt egy-két nagyon izgalmas találkozó. Én azt mondom, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, szeptember 3-án pénteken, ez magyar idő szerint nem, évfélkor lesz, tehát viszonylag későn, ezt nem igazán fogjuk nézni, hogyha másnap munka van, de nem lesz másnap munka, úgyhogy nézzük. Virginia Tech, North Carolina, és Sam Howell miatt vagyok nagyon kíváncsi erre az egész történetre, hogy ugye, hát nem kevés tehetség vándorolt el az NFL-be a North Carolina-ról, főleg a támadó oldalon, de ott maradt a legnagyobb sztár, ugye Sam Howell, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy fogja tudni menedzselni azt a helyzetet, hogy most bizony az ő vállára van téve minden, és kiváltak itt jobbnál jobb játékosok, Diami Brownok, futóposzton is, ugye a két legjobb futó Javante Williams-el az élen kivált, és mi lesz itt Sam Howell-el, mit fog kitalálni Phil Lungo, hogy kényelmes maradjon ugyanannyira ez a North Carolina támadó rendszer, illetve hogy fog tudni fellépni ez a nagyon tehetséges irányító játékos, és tényleg itt annyira meg van kötve a kezünk a rengeteg sok találkozó mellett, hogy most melyiket mondjam itt a top 25-ösöket, csak őket figyelembe véve, hogy jó, akkor menjünk a North Carolina-ba, és akkor így biztos nem lövök le semmit előled.
Nice, egyébként ez biztos egy érdekes meccs lesz, akinek az NFL csapata jövőre a top 2-ben draftol, az mindenképpen nézzen oda, mert Howell alig, hanem a két legjobb pick között lesz. Én pedig, hát nem tudom, hogy erre gondoltál, de itt is két top 25-ös csapat, bár mind a ketten egyébként top 20-on kívül vannak, de azért rangsorolva, a Texas és a Louisiana csatáját hozom, méghozzá azért, mert én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a Texas Steve Sarkisiannel, akit már emlegettünk ma, hogy az Alabama-nál tavaly összerakott egy historikus offenszt, most kap egy nagyon tehetséges futót, Bijan Robinson személyében.
Bijan Robinson
személyében, illetve azt hiszem ma, de lehet, hogy tegnap nevezték ki a kezdőirányítójukat, aki Hudson Card lesz, és azért akadt meg rajta a szemem, mert ő még egy tehetséges elkapóként volt jelen, hát mondjuk így az ő esetében pár éve a futballban, és elnyerte magának a kezdőposztot, pedig valamennyivel esélytelenebbként indult. Nagyon kíváncsi vagyok, egy ilyen atletikus, egzotikus QB-val, és egy ilyen nagyon tehetséges futóval Sarkisian mit fog tudni kezdeni.
Igen, ezt nagyon jó, hogy kiemelted, amellett, hogy van rengeteg jó játékos ott a védelemben is, de ugye az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy Casey Thompson vagy Hudson Card lesz a kezdirányító, és hát egy ilyen pici sok hírként érkezett, hogy akkor végül is Card nyeri el a kezdő pozíciót. Igen, ez egy nagyon izgalmas párharc, ugye ez a találkozó 10 óra 30-tól fog menni a Foxon, úgyhogy lehet majd streamen követni. Szerintem még egyet mindenképpen dobjunk be, Iowa Indiana 18-17 ellen, szintén 9 óra 30-tól, és akkor még itt lehetne sorolni, hogy mit miért szeretnénk nézni itt ezen a szombat.
Borzasztó sok jó meccs lesz, és sok jó játékos, tehát én még legalább egy fél órát tudnék úgy beszélgetni ezekről a meccsekről, hogy a többire már így kimondottan nem is készültem, meg beszéltünk róla, hogy mi lesz, de egyszerűen annyi kérdőjel van, mármint olyan számomra olyan kérdőjel, ami izgat, hogy hogyan fog alakulni, hogyan fognak teljesíteni, hogy nehéz volt így rábökni ezekre a mérkőzésekre is.
Hát igen, főleg, hogy azt beszéltük meg, hogy nem tudom, hány percre beszélünk, de fél órában megpróbáljuk maximalizálni ezt az egész történetet, és ott tartottunk, hogy már a Miami-nál láttuk, hogy ez nem fog megtörténni.
Egyébként alig, hogy kicsúsztunk, de valószínűsíthető volt, hogy az Alabamáról sokat beszélünk, mert talán náluk van a legtöbb NFL Ready Prospect, illetve hát azért mégiscsak az ország legjobb csapat tavalyi bajnok. Szerintem a te nevedben is mondhatom, hogy megpróbálunk ilyen kisebb, rövidebb kettcsinálókat, néha lehet, hogy nem kettcsináló lesz, hanem egy-egy fordulónak a megbeszélés egy kettőnk közt. Igyekszünk 30 percre sűríteni, mert nincsen nagyon időnk, sajnos, hogy hosszabban beszéljünk erről, de hát azt hallhatjátok.
Mert itt is nagyon akarjátok véghallgatni, igen, hogy a Minersből kire vagyunk kíváncsiak.
Igen, valószínűleg kevesebben, bárha igyekszünk mindig kiemelni, hogy ki az, aki valamikor az NFL-be jöhet, hogyha még az esetlegesen csak 3 év múlva is lesz, akkor talán érdekes lehet számotokra is. Bárunk még valami tudnivaló, amit mindenképp a hallgatóknak
szállnál. 9 óra 30-tól Miami Alabama az Arena 4 pluszon, online is követhető, illetve akkor 1 óra 30-tól már a televízióban a sima Arena 4-en a Clemson Georgia. Szerintem nem lehet jobban indítani ezt a szezont, úgyhogy ez a, hát már a kezd csináló 0. hét után az első.
Na. Hát szerintem ez így zárszónak tökéletes is volt. Köszönjük szépen nektek, hogy velünk tartottatok. Még egy podcasttel ezen a héten jövünk. Jövő héten pedig szerintem egy hasonló Week 2-es kettcsinálóval. Neked is köszi, Bálint.
Köszönöm, hogy minket hallgattatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.